Vendéget köszöntök a stúdióban, Waldhauser Alan személyében, akit úgy mutathatok be, mint optometrista, kontaktológus és látszerész. Meg úgy is bemutathatok, mint egy igen-igen ismert miskolci dinasztia sarja, hiszen én azt hiszem, hogy ha a Waldhauser nevet hallja miskolci, vagy talán más városban élő is, akkor rögtön tudja, hogy kiről van szó. Waldhauser Pali bácsi egy nagyon-nagyon neves, ismert, kitűnő szakember volt, lábbeli készítő cipész. Miskolcon a Sötét kapunál volt neki a munkahelye, műhelye?
Így jól van, mondom, így ugye? Van, igen.
Azt is tudom, hogy neked, hát tegeződjünk, mert tényleg...
Nagyon szépen köszönöm, rendben.
Hogy neked nem volt alkalmat, szerencséd találkozni már vele.
Sajnos.
De a hírét gondolom, hogy persze. Őrzi a családi legendárium, igen. Is, és sokat hallottál róla. Szóval én azt akarom kérdezni először is, hogy hogy lett a lábbeli készítésből látszerész? Uh-huh. Hogy avanzsált át a család erre a területre?
Hú, hát úgy igazából, hogy ugye édesapámnak az édesapja, ugye lábbeli készítő volt, cipőkészítőmester, és alapvetően ezt űzte ott a Sötétkapuban. Én úgy tudom, hogy elég elismert is volt a szakmájában, és nagyon jól csinálta
nagyon
azt, amit csinált.
Volt.
Sajnos nem ismerhettem meg. Onnan indult ez az egész, hogy amikor apa ugye kezdett felnőni, akkor ugye nyilvánvalóan elgondolkodtak azon, hogy ezt a családi vállalkozást kellene tovább vinnie, vagy sem, és abban az időben úgy vette észre az édesapja, ami utólag is milyen okos döntés volt, hogy ez a cipész szakma, ez kezd egy kicsit lefelé menni, tehát valószínűsíthetően ez a közeljövőben ez nem tudja azt a tudást kamatoztatni, amit átad neki. Akkor jött be úgymond ez az optika, így Miskolcon, apáik voltak a másodikak, úgyhogy az ő behatására lett édesapám látszerész.
Ezt ki kellett tanulni, erre rá kellett először érezni.
Hogyne, persze, így van, így van.
És kockáztatni is kellett.
Abszolút, abszolút.
Aztán ez öröklődött tovább, ugye? Mert aztán a fiú is ezen a területen,
igen,
képzelt el a jövőjét, meg ha jól tudom, akkor van neked egy hugod.
Így van, ő is ebbe az irányba tanult tovább, ő is ott van az üzletbe velünk.
És miért pont optometrista egyébként? Miért nem lettél szemész, vagy szemüvegkészítő?
Én szemüvegkészítő is vagyok, tehát igazából itt meg is ragadnám az alkalmat, és akkor szerintem ezt a fogalmat itt ketté kellene választani, mert valamilyen szinten úgy gondolom, hogy ez most egy tök jó lehetőség edukáció céljából.
Arra, hogy az optometristát, a kontaktológust meg a látszerészt kell
választani. Igen, mert mindenki ugye azt mondja, hogy jaj, az optikushoz megyek vizsgálatra, tehát nem az optikus, ő nem csinál vizsgálatot. Tehát meg a szemvizsgálat és a látásvizsgálat az is két különböző dolog. A látásvizsgálat az maga azt, amikor igazából mi a látást és annak a minőségét, a mienségét vizsgáljuk, illetve rehabilitáljuk ezt a látást. Maga a szemészeti vizsgálat, ami egyébként összefügg a szakmánkkal, ott igazából magát az anatómiai hátteret vizsgálják a szakemberek. Nyilván ez már szemészeti feladatkör, viszont mi csinálunk előszűrést is, és hogyha netalántán észreveszünk olyan problémát, ami nem jó, akkor továbbítjuk szemészszakorvoshoz.
Ez tehát az elővizsgálat, ez mire vonatkozik?
Alapvetően egy anamnézissel kezdjük, ott nagyon fontos a családi anamnézis, meg hogy megismerjük egymást, mert nagyon sok olyan betegség van, ami családi halmozódást mutat, és onnantól meg rátérünk a diagnosztikai eszközökkel való vizsgálatra, például itt egy szemnyomásmérés réslámpával való vizsgálat, előső felszín vizsgálata, szemfenék vizsgálat, viszont ezek mondjuk például itt most a szemfenék vizsgálatra visszatérve, ott már azért nagyon, nagyon benne kell lenni ebbe az egészben, mert ott olyan minimális elváltozások vannak, hogy azt szerintem egy optometristának csak akkor lehet létjogosultsága ilyet vizsgálni, hogyha olyan szintű, napi szinten találkozik ilyenekkel is, vizsgálja ezeket, hogy meg tudja mondani, meg tudja állapítani. Alapvetően, hogyha mi elváltozást látunk, akkor prevenciós célból mi szemészetre továbbítjuk a pacienst.
A képalkotó diagnosztika ebben sokat segít, nem?
Hogyne, persze.
Hát, anélkül nem is nagyon lehet.
Persze, van non-kontaktonométerünk, ugye optometristák nem érzéstelníthetnek szemet, úgyhogy igazából mi egy olyan eszközt használunk, ami ráfúj a szaruhártyára, és annak a benyomódásának a mértékéből kiszámolja az okuláris nyomást, ami igazából a szemnyomást jelenti. Az igazából egy elég jelentős betegségnek a kiszűrése, mert nagyon sokan szenvednek világszerte, illetve Magyarországon is benne ez a zöld hályog, más néven glaukóma, úgyhogy egy alattomos betegség egyébként, mert teljesen észrevehetetlen, hogyha egy minimálisan a határérték felett van a nyomás, és sajnos maradandó látáskárosodást okoz, a perifériás látás, az elhalnak ott a látósejtek, úgyhogy igen, tehát ez a kettő egy kicsit összefonódik, tehát nyugaton az optometrista és a szemész szakorvos konkrétan kéz a kézben jár, egyszerre dolgoznak itt Magyarország egy kicsikét ebben még le van maradva, nem nagyon edukálják az embereket, nem tudják, hogy mi az az optometrista, és igazából összekeverik az optikussal, mert ugye innen indult ki ez az egész, viszont én úgy gondolom, hogy egy normális rendszerben ennek úgy kellene működni, hogy az optometrista és a szemorvos az ugye segíti egymás munkáját, viszont a mostani hónapokban, években már azért azt veszem észre a szemorvosoktól, hogy tök jó, mert például ők már nem nagyon vizsgálják meg magát a látást, hanem inkább továbbítják optometristához. Mert ugye a szemészszakorvosi feladatkör...
Több ideje marad a gyógyító munkára effektíve,
ahogy tetszik. És ez így lenne kerek. Ez lenne a mi munkánk is.
És hogy kerek ez a három? Mondtam, hogy optometrista, kontaktológus, látszerész.
Igen.
Mi különíti el a hármat egymástól?
És mondom. Hát először én ugye megcsináltam a látszerészetet. A látszerész az maga az, aki megcsinálja a recept alapján a szemüveget. Elkészíti, segíti a vásárlónak, felméri az igényeket, milyen szemüvegre van szüksége, milyen távolságokba. Ez nyilván megtörténik a vizsgálat szempontjából is, de hogy ezt most arra értettem, hogyha hozunk egy receptet. Tehát igazából itt maga a szemüveg készítés a látszerésznek a feladata. Ő készíti el a végterméket. A kontaktológus...
A kontaktlencsére vonatkozik?
Nem, ez csak a szemüvegre. Az optometrista, az együtt van a kontaktológussal, tehát az én végzettségem az optometrista és kontaktológus is. Kellett egy szigorlatot csinálni, és maga a vizsgálat az összefügg a kontaktológiával, azt egy kicsit vegyük külön, mert az meg egy teljesen más.
Nem véletlenül kérdeztem a kontaktlencsét, hirtelen igen, arra asszociál az ember.
A kontaktológia az a, az a kontaktlencséhez
hát
van közel.
Csak jó.
Na, teljesen jó. Az a kontaktlencse. Maga a kontaktlencse, igen, csak igazából ez egy elég tág fogalom. Itt a kontaktlencsével szerintem országszerte azért eléggé nagy problémák vannak a higiéniás szempontokat figyelembe véve.
Itt az agilis ifjú generáció majd helyre teszi.
Hát jó lenne, igen.
Szóval ez a három akkor birtokodban van, ez a igen, három működik eredményesen, és alapvető egy ilyen látásvizsgálatnál.
Így van, szerintem így teljes egy szakember.
Miért van az, hogy optometristák keveset lehet hallani? Ez egy tudomásom szerint 4 éves képzés, ugye?
Így van, ez egy 8 fél éves képzés, az 4 év, az a Semmelweis Egyetemen végezhető jelenleg Pesten, ez pontosan a szakterületnek a neve, az orvosi képalkotó diagnosztikai analitikus, azon belül optometrista specializáció, nem elterjedt egyáltalán. Nem.
Pedig a világunk, amelyben élünk, meg ami felé halad, ránézek itt a számítógépre, vagy ránézek a telefonra, ez igencsak indokoltá teszi, hogy népszerűsítsük ezt a szakmát, mert nagyon-nagyon sok szemproblémás ember van körülöttünk.
Ez így van. Nagyon sokan bejönnek, és akkor azt mondják, hogy csak egy olvasó szemüvegre van szükségük, és akkor felveszem a látóélességüket. Fogalmuk nincs, nem látnak, úgy vezetnek, stb. Tehát azért az emberek egy kissé, na...
Trehányak,
valljuk be. Tehát jó lenne, hogy ilyen edukációs jelleggel, egy kicsit preventatív jelleggel, mondjuk ilyen 2 évente én javasolnék egy látásvizsgálatot. Mikor... Milyen az ember? Akkor jön, amikor már késő, általában tisztelet a kivételnek, aki hallgatja, mert nyilván aki ilyen preventatív jelleggel elmegy mindenre, akkor azt őt nagyon tisztelem, és egyébként így is kellene csinálni, de akkor mennek általában az emberek bárhova, amikor már baj van. Ez ugyanúgy érintett a mi szakmánkban is.
Van divatja egyébként a szemüvegnek, a szemüveg hordásnak, vagy akár a keretnek. Mennyire elsődrendű például egy keret kiválasztása?
Ez kéz a kézben jár, azért vannak olyan dioptria tartományok, hogy nem mindegy, hogy milyen keretet választ az ember. Itt igazából függ az embernek az anatómiájától is, mert vannak mondjuk olyan kicsi PD-vel, azaz közelülő szemmel rendelkező emberek, mondjuk nagy plusz dioptriával, hogy nem mindegy, hogy milyen keretet adunk el például neki, mert a végeredmény az nem lesz szép. Tehát itt igazából már egy elég nagy tapasztalatra is szükség van mind eladástéren, illetve mind szakmai téren is, ezért is mondtam, hogy az tök jó, hogyha ez kézben jár, mert tudja az ember mondjuk a vizsgálatnál, hogy milyen dioptria lesz, van gyakorlata a műhelyben, tudja, hogy az elkészített szemüveg milyen lesz, és akkor tud ajánlani már úgy egy olyan szemüveget az illetőnek, hogy a végeredmény is ne csak jó legyen, hanem esztétikus is legyen, mert rengeteg fajta divat van, ami most megnehezíti igazából a dolgunkat, főleg az, hogy bejöttek most ezek a nagy keretek.
Igen.
Most ugye ezek
ami
mennek.
Biztos, hogy a látást egy kicsit negatív irányba viszi, mert ugye eleve a keret ott van, nem?
Hát igazából
mondjuk egy vékony keretnél igen, másként hat.
Másképp hat, valóban vannak ugye a fémkeretek, meg vannak ugye magák a műanyag keretek, de egy bizonyos idő után az idegrendszer nagyon szépen tudja kompenzálni ezeket a kis széli hibákat. Úgy kell ezt nagyjából elképzelni, hogy mondjuk most itt van az orr az arcod közepén, igen, de mégse látod folyamatosan, hogy itt van, mivel az idegrendszered ezt nagyon szépen kompenzálja. Tehát a látóterünkben ez nincs benne. Egy bizonyos hordási idő után, hogyha mondjuk egy kicsit vastagabb is a keret, ezt ő nagyon szépen kompenzálja, és egy idő után egyáltalán nem lesz zavaró. De attól függetlenül valaki például csak a fémkeretre esküszik, mert az vékony, alul damilos keret, mert nem zavarja a látásba, tehát erre is nagyon oda kell figyelni.
Mennyire fogadják el a javaslatot, a tanácsot? Eltéríthető az eredeti szándékától?
Hát nálunk úgy működik, hogy a kereteket mi szolgáljuk ki az embernek, tehát egyénre szabott kiszolgálás van pontosan ezért, mert vannak olyan helyek, ahol ki vannak rakva a szemüvegkeretek, bemegy az ember, beleszerelmesedik egy keretbe, leveszi, nem lesz jó, mert nem jó a szemtávolsághoz, nem jó a dioptriához, és a végeredmény nem jó. Úgyhogy mi próbáljuk egy kicsit irányítani az embert, nyilvánvalóan a szakmai maximalizmus mellett, és azt is figyelembe véve, hogy ő mit szeretne. Az esetek 90%-ában én úgy gondolom, hogy működik ez, viszont vannak olyan emberek, akik olyan erős habitusúak, hogy már pedig, amit ő elképzelt, az az lesz. Ezekkel az emberekkel nem lehet mit csinálni, nyilván őket is kiszolgáljuk, és abban a kis minimális kis mennyiségű szemüvegben, amit ő elképzelt, abból próbáljuk kihozni a maximumot, de egyébként abszolút próbálunk szakmailag segíteni az embereknek, elmondani, hogy az ő arcformájához mi jó, mi illik a dioptriához, tehát persze itt nálunk ez így néz ki.
Úgy mutattalak be, hogy Alen.
Igen.
Megkérdezném ennek a névnek az eredetét. Nem szokványos név.
Nem, ez abszolút nem. Hát igazából ez egy rövid és vicces sztori. Annó, nagymamám nagyon sok Alain Delon filmet nézett, és amikor megszülettem, akkor presszionálta a szüleimet, hogy már pedig Alain legyen már a gyereknek a neve, és ezt igazából elég sikeresen véghez vitte, mert az lettem. Egyébként én ennek tökre örülök, mert szeretem a nevemet, szerintem különleges, viszonylag kevés van belőle. Egyébként én vagyok az első Magyarországon, tehát velem kellett
bevezetni
ezt a nevet. Aha, mert utána mi kitaláltuk, hogy mikor lesz a névnapom, mi már azt is tartjuk, most már benne vagyok a hivatalos névnaptárba, viszont mi nem akkor tartjuk, tekintve, hogy én voltam az első.
De akkor, akkor még nem is volt névnapod, amikor te megkaptad ezt a nevet?
Nem.
És mikor köszöntöttek?
Május 10-én.
Az jó, a szép nap, akkor születtem május 10-én.
Komolyan?
Egyébként, igen.
Úgy... Nincsenek véletlenek.
Egyet még, amit hangsúlyozok, hogy a név kötelez. Milyen hitvallással végzette a munkádat, és viseled a Waldhauser nevet?
Én alapvetően egy nagyon maximalista embernek tartom magam, én próbálom a munkába teljes mértékben oda tenni magam minden téren, ha a látszerészetről beszélünk, ha az optometrista dolgokról beszélünk, ha pedig magáról az üzletvezetésről, vagy pedig a névhez kapcsolódó dolgokhoz. Én próbálom előrevinni ezt az egészet, amit ugye édesapámék elkezdtek, úgyhogy próbálok folyamatosan fejlődni benne, és szeretném, hogyha meg tudnám ezt a szintet tartani, mert azért ők már leraktak valamit az asztalra, úgy gondolom nem is keveset, és szeretném, hogyha méltó lennék erre a továbbiakban.
Biztos, hogy az, de azt hiszem, hogy itt meg kell említsem a Miskolci Belvárosi Kör Egyesületet, ami arra utal, hogy a közösségért is szívesen teszel lokálpatrióta gondolkodásmódot.
Igen.
Sajátítottál el.
Igen, igen. Hát nem mondok újat, hogyha az ember sétál a főutcán, hogy hogy néz ki. Miskolc is kezd egy kicsit lefelé menni, szerintem. Úgyhogy egy kedves barátom behívott ebbe a Miskolci Belvárosi Kör Egyesületnek az alapító tagjai között. Azt kell tudni röviden tövrem, mert remélem, hogy erről fogunk tudni majd még beszélgetni egy másik adásban, mert ez egy kicsit komolyabb téma, illetve hosszabb, erre már nem lesz időnk. Úgyhogy ez a Miskolci Belvárosi Köri Egyesület, ez tulajdonképpen arról szól, hogy 10 helyi vállalkozó összefogott azért, hogy valamit itt a főutcán csináljunk, egy kicsit kulturális, illetve minden más szempontból pozitív irányba terelgessük a város vezetéssel együtt a főutcát.
Sok sikert kívánok
nagyon
ehhez
szépen
is,
köszönöm.
És a munkádhoz is
nagyon
köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, én köszönöm a meghívást.